Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Hétfőn már a tetőteraszon tárgyaltuk az ukrán dossziét, azóta felpörögtek az események. Nagyon sok zaj van a hétvégi alaszkai csúcs körül. Ezt a helyzetet próbáljuk tisztázni Szent Iványi István diplomáciában járatos politikussal, külpolitikai szakértővel, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást ide a tetőteraszra.
Jó estét kívánok én is, és köszönöm a lehetőséget.
Hogyan kell kiszűrni az információk közül azokat az érdembeli tényeket, adatokat, amelyek végül is eligazítanak afelől, hogy most itt béketárgyalásról van szó, médiaszereplésről, egy folyamat elindításáról, vagy egyszerűen csak diplomáciai balettről, táncról, gesztusokról?
A folyamat az elindult korábban, tehát ez már egy következő állomás, ugye több szinten egyeztettek amerikai és orosz vezetők, de nem a csúcs szinten, bár Trump elnök is már többször beszélt telefonon Putyinnal, de ez az első alkalom, hogy személyesen találkoznak azóta, hogy ő újból az Egyesült Államok elnöke lesz. Hát béketárgyalásnak azért nem nevezném, mert ugye békéről tárgyalni úgy, hogy az érintett nincs jelen, vagy egy örök bizonytalan a jelenléte, az elég furcsa dolog. Tehát ugye Ukrajna, tehát az Zelenszkij jelenléte a mai napig teljesen bizonytalan, és hát ő joggal kéri azt, hogy az európaiak is jelen lehessenek, hiszen a békéhez ők is kellenek. A szankciók jelentős részét az európaiak fogadták el, és hát ők a fő támogatói Ukrajnának, és végül is az európaiak biztonsági helyzetét befolyásolja az, ami történik Ukrajnában. Illetve Ukrajnával, azt mondhatnám. Tehát nélkül nem lehet béket kötni. Ez én inkább ilyen puhatolúzó szintű tárgyalásnak gondolom. Nagyon sok tekintetben egy média esemény, egy show műsor. Ez nagyon jellemző egyébként Trump elnökre, ő szereti a show elemeket. Tudjuk róla, hogy ő évekig egy nagyon népszerű show műsort is vezetett a The Apprentice Amerikában. Tehát ez nyilván ennek is a része. Van egy szimbolikus üzenete is, hogy abban az Alaszkában találkoznak, vagy azon az Alaszkán, ami egykor az orosz cári birodalomhoz tartozott, és amit eladtak az oroszok az Egyesült Államoknak. Tehát ezzel nyilván részben a közös múltat akarja hangsúlyozni, részben pedig azt, hogy született egyszer egy az Egyesült Államok szempontjából nagyon kedvező deal, hát most már 150 évvel ezelőtt, és hogy ezt szeretné megismételni. Én sokat nem várok ettől a találkozótól, szerintem itt nem lesz semmiféle áttörés, részben azért, amit mondtam, hogy nincsenek itt a résztvevők, részben pedig azért, mert lehet látni, hogy nagyon távoliak az elképzelések a két fél között, tehát elsőbb ugye az Oroszország és Ukrajna között. Itt egyelőre én a kompromisszum lehetőségét nem igazán látom. Ráadásul érzékelhető az, hogy Putyin most nyerekbe érzi magát. Az elmúlt napokban történt egy áttörés, ami utána szempontból elég aggasztó, Pokrovszk környékén. Ez azt jelenti, hogy újabb területeket hódíthat meg, esetleg magát Pokrovszkot is beveheti, ami egy erődített város. És hát nyilván akkor kedvező feltételei vannak. És egyébként is azt gondolja Putyin, illetve a hozzá közel álló szakértők erről beszélnek, hogy Ukrajna legkésőbb az év vége előtt összeomlik, kénytelen lesz elfogadni egy sokkal kedvezőtlenebb béke megállapodást is, mint jelenleg, tehát az idő neki dolgozik, ő nem siet megállapodni.
Területekről volt szó, és lesz valószínűleg szó, hiszen a kompromisszum része lényegében az elfoglalt területek sorsának megvitatása. DJ Vance azt mondta, hogy Európa most már át kéne, hogy vállalja ezt az ügycsomót, és mindazt, ami ezzel jár. No, de akkor hogy lehet ezt értelmezni abban a kontextusban, hogy másrészt meg az amerikai diplomáciai hivatalosságok valahogy hátrébb sorolták az uniót? Tehát egy vedd át a felelősséget, másrészt nem ülhetsz az asztalhoz, vagy hát nem tudom, második, harmadik körben behívunk az előszobába. Számomra ez egy picit így, hát feszített logika.
Teljesen igaza van szerkesztő úrnak, ez eléggé elképesztő dolog, hogy ő tárgyal ugyan, de azt mondja, hogy akik majd nekem ezt majd végre kell hajtani, azok nem vehetnek részt a tárgyalásokon. Ráadásul, hát ha Európa felelőssége az egész, akkor viszont oda kéne engedni. Tehát ez teljesen egyértelmű. Egyébként Európát is vette már a felelősség nagy részét, hiszen az Egyesült Államok mostantól fegyvert már csak akkor ad el, hogyha az európaiak megveszik tőle. Tehát már ő nem támogatja közvetlenül Ukrajnát, egyáltalán nem, hanem az európaiak vásárolnak amerikai fegyvereket, az lehetővé teszi, hogyha akarják, adják át Ukrajnának. Tehát ennyi most az amerikai felelősség, ezek után furcsa, hogy ők akarják meghatározni az ország jövőjének a sorsát.
És hát nemrég jelent meg egy kimutatás, hogy tételesen, pénzben megfeleltetve, most már az unió támogatása nagyobb, mint az Egyesült Államoké.
Igen, ez így van. Egy ideig vezetett az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok kifejezetten katonai támogatásokat adott, míg az unió támogatása nagyon nagy részben pénzügyi volt. Na most már mind katonai, mind pénzügyi tekintetben az uniói az elsőbség, és ez most egy is fog maradni, vagy növekedni fog a különbség, mert hát az egyértelmű, hogy a Trump adminisztráció már nem kívánja anyagilag támogatni, megengedi, hogy vásároljanak tőle fegyvereket. Tehát ő már az adomány szinten nem fog segíteni Ukrajnának. Ez elég egyértelmű.
Akkor most a kulcsa az egész problémának az, hogy Európa megfelelő ritmusban tudja átvenni ezt a szerepet ahhoz, hogy közben az ukrán front és védelmi rendszer ne omoljon össze. Tehát ez a timing a megoldás, vagy a nagy kételj?
Hát ez a nagy kételj. Mert ugye nagyon sok fegyverre lenne, modern, korszerű és nagy hatótávolságú fegyverre lenne szüksége Ukrajnának, hogy meg tudja állítani ezt a nagyon erős orosz előrenyomulást. Mert legyünk őszinték, most Oroszország egy óriási offenzívát kezdett a nyár elején. Idáig úgy tűnt, hogy nagyon sikertelen, óriási veszteségei vannak, és szinte semmit nem haladt át. De épp az elmúlt napokban volt egy áttörés most először, és ez fenyegető dolog, hát tudták törni az ukrán védelmi vonalakat. Tehát itt nagyon gyorsan, nagyon sok fegyverre lenne, nem nagyon sokan hatékony fegyverekre, olyanokra, amiket idáig Ukrajna nem kapott. A kritikusok gyakran elmondják, hogy Ukrajnával szemben nem volt korrekt, hogy éppen csak annyival támogatták, amik nagyjából föl tudta tartóztatni az orosz offenzívát, de nem kaptak olyan fegyvereket és olyan mennyiségben fegyvereket, amelyekkel meg tudta volna fordítani a háború sorsát. Most már nem is arról van szó, hogy háború sorsát meg tudna fordítani, hanem arról, hogy legalább meg tudja állítani. Tehát, hogy ne igazolódjanak be azok az orosz várakozások, hogy Ukrajna előbb-utóbb kifogy fel a fegyverből, lőszerből, emberből, és akkor kénytelen lesz egy nagyon megalázó békefeltételt is elfogadni.
Az uniós viszonyulás ugye legújabb fordulója, ez a 26-ok levele, és itt megint kilóg egy tagország. Van mindenféle olvasata ennek, a türelmetlenkedéstől a nem tetszésig, a kritikáig, a nyílt megrovásig. Meddig lehet különutas a magyar politika, anélkül, hogy visszafordíthatatlan csorbulást szenvednének az ország érdekei?
Én úgy gondolom, hogy már ez bekövetkezett, tehát Magyarország érdekeinek nagyon árt és nagyon sok kárt okozott ez a politika, és ez folytatódik jelenleg, ez abszolút látszik, ez ebben a gesztusban is, hogy a magyar kormányfő volt az egyetlen, aki nem volt hajlandó aláírni. Pedig ez egy olyan nyilatkozat, amelyikben semmi különös nem volt, csak az, amit eddig mindig elfogadott az Európai Unió, és ami lesz a geszt, hogy nélküle nem lehet, meg az európaiak nélkül megállapodni. Szemléletül értelmezik sokan úgy, hogy ez megint egy gesztus Putyin elnök felé. Hiszen kinek jó ez egyedül neki, senki más nem örült neki, még Trumpnak sem volt fontos, hogy ezt a magyar miniszterelnök ne írja alá, hiszen ez dicsérte, úgy indul ez az egész nyilatkozat, hogy dicséri Trump erőfeszítéseit a béke megteremtése érdekében. De még ezt sem hatotta meg Orbán Viktor. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom, és megmondom őszintén szégyenletesnek is, hogy Magyarország ebbe a sorba állt be, sőt, hát ezt folytatja. Ebben ugye nagyon következetes, ez tény, a magyar kormány ezt képviseli már 3,5 éve a háború kezdete óta. Tehát ez nagyon-nagyon visszaüt, és ma már hát egyre kevésbé tekintenek kiszámítható, megbízható szövetségesként a magyar kormányra.
Ugyanakkor Orbán Viktornak volt egy olyan nyilatkozata, amely az én olvasatomban akár burkolt fenyegetésként is dekódolható. Azt mondta, hogy nem érdeke Magyarországnak Ukrajna térdre kényszerítése, bár igazándiból nem kerülne nagy erőfeszítésbe, hiszen az energiaszolgáltatás nagy része Magyarországon keresztül folyik, és bizony előfordulhat, hogy egy-két eleme ennek az infrastruktúrának megsérülhet, és akkor mi történik? Lehet-e így üzenni a mai diplomácia manírja vagy szokásai szerint ilyen típusú regiszterben? Mi a célja tulajdonképpen Orbánnak ezzel?
Nekem nagyon rossz a véleményem erről az üzenetről. Most elsősorban ez nem is igaz, szögezzük le. Egyáltalán nem igaz, hogy jelentős részben Magyarországon keresztül jön. Kétségtelen, hogyha ezek leállnának, ezek a szolgáltatások, akkor ezek okozhatnának átmeneti zavarokat, de azért ezek töredékelje annak, amit kap Ukrajna. Ráadásul ugye az áramnak jelentős részét nem Magyarország adja, Magyarországon keresztül veszi Ukrajna, és mindenért fizet. És hát itt azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a magyar nyersolaj szükséglet több mint 80%-a Ukrajnán keresztül érkezik. Ha Magyarország leállítaná ezeket a szolgáltatásokat, akkor Ukrajna leállíthatja a barátságkőolajvezetéket, és akkor gyakorlatilag Magyarország kiszárad. Tehát még ilyen értelemben sem igaz. De most tekintsünk is attól, hogy ez egy hazugság. A dolog lényege az az, hogy egy életért küzdő országgal szemben ezt a hangot megütni, ez rendkívül visszatetsző számomra. Tehát elfogadhatom és visszatetsző, hogy valaki egy olyan hangot üt meg, tényleg a fennmaradásáért küzdő országgal szemben, hogy ha akarnánk, akkor bármikor elő tudnánk idézni az összeomlását. És ez miért lenne nekünk érdekünk? Miért lenne az jó? Meg miért kell ezzel fenyegetni? Az egész nekem rendkívül visszás. És egyébként beleillik abba, hogy Orbán Viktor most már teljesen elvesztette a realitás értékét, és sorozatosan nagyokat mond. Olyanokat, amiknek nincs alapja, csak a nagyot mondás, a magát fontosnak feltüntetés, mert hiszen nem tudná előidézni valójában, viszont nekünk nagyon-nagyon kellemetlen lenne egy esetleges ukrán válaszcsapás erre, mondjuk leállítva a kőolajszállításokat. Tehát jobb lenne ezzel nem fenyegetőzni. Egyáltalán ez a fenyegetőző, kivagyiskodó hang nem, ez rendkívül visszás azzal az Ukrajnával szemben, amelyik most az életért küzd.
És amelyiknek ugye a kárpátaljai régióban van egy jelentős számú, bár az utóbbi néhány esztendőben igencsak megcsappant magyar közössége. Na most Budapest és az ottani kárpátaljai magyarság viszonyáról azért ejtsünk néhány szót, mert itt nem is egyértelmű ez a dialógus, az ottani terepről érkező visszajelzések, mintha azt érzékeltetnék, hogy ők nem igazán szeretnének ebbe a Budapest Kijev vitába részt venni, mert azt érzik, hogy mindig ők isszák meg a levét bármiféle ilyen jellegű feszültségnek. Mi történik valójában Ungvár és Budapest viszonylatban jelenleg?
Hát szerintem pontosan erről van szó, hogy az ő bőrükre megy ki a játék. Minél feszültebb a magyar-ukrán viszony, ezt annál inkább ők érzik meg a saját bőrükön. Tehát itt nem az ellen az érdekük, hogy Magyarország feszítse és élezze ezt a viszonyt, hanem azt, hogy tompítsa. Most itt van például ez a voksolás a Ukrajna-Európai Uniós tagságáról. Éppen most készült el a pár hete egy felmérés az ukrajnai magyarok között, tehát a kárpátaljai magyarok között, akiknek 83% az Európai Unió tagja szeretne lenni, teljesen érthető okoknál fogva, szeretnék, hogyha megszűnnek a határok Magyarország és Ukrajna között, szeretnék, ha Ukrajna egy boldogabb és stabilabb ország lenne, és ez részesülhetne a támogatásokban. Tehát teljesen érthető az állás. Mondjuk nagyjából ugyanannyian, hogy még egy kicsivel többen szavaznak az ukrajnai magyarok közül az EU tagságra, mint az ukránok maguk. És ezek után a magyar kormány egy egészen visszatesztő, taszító kampányt folytatott a tagság ellen, majd pedig ő egy úgynevezett nemzeti konzultációt is indított, aminek 90%, tehát ez nevetséges. Azt mondta, hogy mi nem akarjuk, hogy Ukrajna tag legyen. Hát és nem is azt mondták, hogy nem akarjuk, hogy most, vagy a rövid távon, hanem azt mondták, hogy egyáltalán nem. Az van benne, hogy Ukrajna ne legyen sohasem, ami hát egy bűdületes dolog, teljesen szembe megy az ukrajnai, vagy a kárpátaljai magyarok érdekeivel, és hát lelepleződik az, hogy valójában mennyire veszik komolyan a határon túli magyarok érdekeit a magyar kormány. Ezt önök nagyon jól ismerhetik például azzal, amikor Szimjon mellé állt a tihanyi beszédében Orbán Viktor, és azt mondta, hogy mi együtt fogjuk megvédeni az európai keresztény és konzervatív értékeket. Hát miféle keresztény és konzervatív értékek vannak Szimjon politikájában, és mi az, amivel Magyarországnak bármilyen közösséget kéne vállalnia, miközben az erdélyi magyarok 90%-a elutasítja Szimjon teljesen érthetően. Hát ők még emlékeznek az Uszvölgyi járásra, emlékeznek arra, amikor azt mondta Szimjon, hogy ki a magyarokkal Romániából, meg a magyarok számára, a magyarországi magyarok számára, és amikor azt mondta, hogy Románia a Tiszától a Prutig tart, ezek olyan dolgok, amik elfogadhatatlanok, és látszik, hogy ilyenkor nem számít az, hogy mit gondol az RMDS, mit gondolnak a magyarok, ilyenkor az ő saját politikai érdekei számítanak, és ugyanerről van szó Ukrajna esetében is, belpolitikai érdekek miatt élezi a viszony, és abszolút nem érdekli, hogy ez milyen hatással van a kárpátaljai magyarságra.
Térjünk vissza Alaszkára, vagy Alaszkához, hiszen ez egy ugye hétvégi mega esemény, legalábbis így harangozzák be a mindenféle sajtóorgánumok. A folyamatról beszélt ön a beszélgetésünk elején. Állítólag, és ez eléggé életszerű, már mindent letárgyaltak, áttárgyaltak, itt tulajdonképpen csak a kirakat és a show elemek fognak dominálni pénteken. Elképzelhető az, hogy tulajdonképpen itt az ukrán dosszié az nemhogy másodlagos, de csak ürügy arra, hogy egyébként az amerikai-orosz kapcsolatokban egy másfajta fejezetet nyisson Trump, azzal, hogy eltávolítsa mintegy, vagy legalábbis megpróbálja eltávolítani Pekingtől Moszkvát, és ezáltal tulajdonképpen az ő legfőbb vetélytársát, Kínát hozza, ha nem is kényelmetlen, de új helyzetbe.
Sokan magyarázzák így ezt, amerikai elemzők is, hogy tulajdonképpen egy fordított Kissinger háromszög politikáról, vagy háromszög diplomáciáról van szó. Ugye közismert, hogy Kissinger kezdte meg a konszolidációját az amerikai-kínai viszonynak, annak érdekében, hogy szembe tudja fordítani, és le tudja választani az akkori Szovjetuniókat. Én azonban nem hiszek ebben. Én azt látom, hogy Oroszország ma már egyértelműen Kína kliens államává vált. Egyébként folyamatos a kapcsolattartás az orosz és a kínai vezetés között. Rendszeresek a magas szintű találkozók, maga Putyin elnök is járt is ott, Xi Jinpinget is várják. Oroszországnak hosszabb távon persze érdeke lehetne szembefordulni Kínával, mert Kína szerintem nagyon veszélyes az ő hosszú távú érdekeire nézve. Ugyanakkor Putyinnak és a putyini rezsimnek ez egyáltalán nem érdeke, mert egy nyugatbarát demokratikus Oroszországban ők megbuknának. Tehát ők az autoriter országok internacionáléban hisznek, tehát ők a mai Kínához szorosan kötődnek, szerintem onnan le nem választhatók, hiszen az az érdekük, hogy együttműködjek ma, gyakorlatilag az életmentő folyosó Kína Oroszország számára a legnagyobb vásárlója India mellett a kőolajnak, ő a legnagyobb szállítója a fejlett technológiának, tehát a mesterséges intelligenciának, a félvezetőknek. Tehát én nem hiszek abban, hogy le lehet választani. Putyin egy rendkívül ravasz, mondhatnám ügyes diplomata, vagy nem is ezért diplomatának, hanem igazi KGB-s, aki tudja azt, hogy a szemben álló felet a leggyengébb pontján kell megfogni. Ő ügyesen hízeleg, ügyesen taktikázik, láthatóan Trump elnökre nagy befolyással van, de nem hiszem, hogy ennek ilyen értelme lehetne. Most azt, hogy miben állapodtak meg, azt nem tudjuk pontosan, mert ugye időközben kiderült, hogy Witkoff, aki az amerikai főtárgyaló, most egy zárójelet is nyitnék, ugye ez egy ingatlan ügynök, vagy ingatlan szakértő, most egy ilyen embert egy ilyen kényes, fontos és bonyolult összetett dologgal megbízni, az van egészen döbbenetes dolog. Semmilyen külpolitikai tapasztalata, sőt tudása sincs ezen
a téren. Hát cinikusan azt mondhatnánk, hogy ingatlanról van szó, földről, területekről, akkor mégiscsak témában vágó.
Hát igen, ha ezt egy üzleti, na erről van szó, most ez a probléma, hogy ezt egy üzleti tárgyalásnak gondolja Trump, holott ez nem lehet egy üzleti tárgyalás, hát itt geopolitikai érdekekről van szó, és nagyon sok mindenről, aminek semmi köze az üzlethez, geostratégiai helyzetről, tehát teljes tévedés. Na most kiderült, hogy ez a derék ingatlan ember, ez utóbb bevallotta, hogy nem pontosan értette, hogy mit mondanak, és nem is pontosan emlékszik rá, hogy miben állapodtak meg, tehát ez már ilyen bohózat jelleg. Tehát ilyen egyszerűen nincs, hogy tárgyal három órán keresztül Putyin, és akkor mégis nem tudja, hogy miben állapodtak meg. Lehet, hogy félreértette, meg nem is emlékszik pontosan. Tehát most szerintem nulláról kell kezdeniük a dolgokat, de valóban, amit ön szerkesztőr említett, az nagyon valószínű, hogy valójában itt egy csomó minden másról is szó van. Üzleti dolgokról van szó.
Sarkköri kitermelésről, illetve terjeszkedésről akár.
Terjeszkedésről lehet szó, ez nagyon igaz. Az északi hajózási útvonalról, ami ugye a legrövidebb út a Amerika és Európa között is, de Ázsia és Európa között is. Tehát sok minden szó lehet, ami fontos Trumpnak, mert ő üzleti szempontból nézi a világot, és nem úgy, hogy milyen veszélyeket rejt magába, ha most itt győztesként hagyhatja el a terepet Putyin, az mennyi mindenre fogja őt biztatni vagy motiválni a jövőben.
Szakmailag, ugye, mert hogy ön a diplomáciában járatos, és ilyen értelemben is nézi, vagy figyeli ezeket a fejleményeket. Ez arról szól, hogy a Trump adminisztráció visszaminősítette magát, a diplomáciát, a szakértelmet, a külpolitikai háttértudást?
Sajnos azt kell mondjam, hogy önnek igaza van, mert ugyan van olyan ember, aki ért hozzá, de teljesen háttérben van szorító. Marco Rubio ő régóta, igaz, hogy a szenátusban, de ott külpolitikával foglalkozott, és alapvetően ő egy atlantista felkészült ember, viszont úgy látszik, hogy neki nem sok lapot osztottak ebben. Tehát ő azért van ott, hogy azt lehessen mondani, hogy van itt hozzáértő ember is, de igazából Witkoff Korábban volt Valc, hát ő annyira sok botrányba keveredett, hogy őt már levették a pályáról. Olyan emberekkel veszik körül magát Trump, hát ugye korábban Elon Musk is ott szerepel, tehát most már nagyon rossz a viszonyuk, de egy időben nagy volt a barátság, mert semmi közük politikához, főleg külpolitikához. Ez egy rendkívül sajnálatos dolog, mert a világ első számú katonai és gazdasági hatalmáról beszél. Tehát messze nem mindegy, hogy ők milyen szintű emberekkel vezetik a külpolitikát, hiszen egy kicsi vagy közepes méretű országnak gyenge külügyminisztere, meg gyenge külpolitikája van, azt a világ elviseli. Attól nem lesz nagy tragédia. Mert ha a világ első számú hatalmának a külpolitikájában vannak ilyen zavarok, azt az egész világ megérzi.
Az a téma, vagy az a tétje a dealnek, legalábbis lehet egy ilyen értelmezést adni a hétvégi találkozónak, hogy amennyiben nem lesz megegyezés, akkor folytatódhat a revolverezés Washington részéről, ugye, hogy a másodlagos tagság szorításában arra kényszeríti Indiát, meg Kínát, meg bárkit, aki az Orosz Föderációval üzletel, hogy átgondolja eddigi megegyezéseit, és mint egy pressz ugye a Kreml köreit, hogy hát másfajta módon viszonyuljanak ehhez a konfliktushoz. Elképzelhető-e az, hogy tényleg bedurvul? Mert eddig volt fenyegetés, volt egy határidő, aztán azt változtatta, de mindennek felett élhet-e ezzel az eszközzel, mint gazdasági eszközzel, és kreálhat egy olyan helyzetet rövid távon, teszem azt egészen évvégéig, hogy Moszkva azt mondja, hogy üljünk már le még egyszer, és beszéljük át annak függvényében, hogy most milyen helyzetet alakítottatok ki.
Hát ezt mindenki találgatja, ugye ezt ígérték, de hát itt az ígéreteknek nem sok jelentősége van. Ugye azt is ígért, hogy péntekig, tehát múlt péntekig, ha nem Oroszország nem teljesíti a feltételeket, akkor bevezeti ezeket a másodlagos vállalat.
De hát Putyin akkor közben bizonyára üzent, hogy jó, akkor leülünk tárgyalni, és valószínűleg kifogta ezzel a szelet.
Van. Hát erről beszélünk. Uh-huh. Tehát ez nyugodtan megtörtént utána is, akkor is ugye nem lesznek sikeresek a tárgyalások. Ugye nem véletlen, hogy most már egyre többen úgy hívják őt, hogy Taco President, ami ugye az angolból jön, hogy Trump always chickens out, Trump mindig kitér, vagy mindig visszalép. Tehát ideg is annyi mindent ígérgetett. Most egyedül Indiával szemben vezetett be ilyen másodlagos vámot, de India is egy nagy vásárló, ez tény, de úgy, hogy augusztus 27-én lép életbe, azt se tudjuk, hogy életbe fog elépni. És a 100%-os vámról beszélt, mégis 50%-osan vezetett be, tehát teljesen következetlen, kiszámíthatatlan. Ez a legfőbb jellemvonás, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz. Kínával szemben én biztos vagyok benne, hogy nem fogja bevezetni, éppen most adott újabb 90
haladékot
Kínának. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy Kína, aki az egyetlen ország igazán keményen szembeszállt vele, egy erős kártya volt a kezében a ritka földfémekkel, amire nagyon nagy szükség van Amerikának, ott Trump töpentett, most a másodszorra hátrál meg. Másodszorra hirdet újabb 90 napot, és nem vezeti be az általa megígért nagyon kemény 145%-os vámokat és egyebeket. Tehát én óvatos vagyok azzal, hogy ez fog-e történni. Természetesen Zelenszky ezt szeretné, meg az európaiak is ezt sürgetik, hogy most már ne adjon haladékokat a Putyinnak, mert most már nem tudom, hányadik haladékot kapja meg. Ha most nem hajlandó a feltétel nélküli tűzszünetre, akkor be kell vezetnie ezeket a vámokat, mert ezek érzékelni érinthetik. Különösen akkor, ha kínaiak ellen is bevezeti, de hát ezt nem tartom igazán valószínűleg.
Na most ez a lebegtetés, meg ez a bizonytalanság, meg ez a póker technika, amit ő alkalmaz, nem tudok jobb kifejezést használni, ez lehet-e akár előnyére is? Hiszen leül egy tárgyaló partnerrel, akinek egy jól megszabott, több mint 30 éve külügyben dolgozó külügyminisztere van, tanácsosai vannak, ő maga ugye ex-KGB-sként tudja a helyzeteket használni, értékelni, de neki van néhány forgatókönyve. Most ha leül egy olyan partnerrel, aki egy olyan halmazt hoz az asztalra, amit nem lehet értelmezni, vagy bárhogy lehet értelmezni, megzavarhatja a putyini logikát és stratégiát ezzel?
Hát én úgy láttam, hogy semmit nem zavart meg a Putyin logikában, a Putyin logika zavarta meg őt. Putyin az egy ravasz, jól kiképzett KGB tiszt, aki föl van készülve abból, hogy a gyenge pontjait hogyan használja ki a tárgyaló partnereinek, többet között Trumpnak is. Tehát én nem látom azt, hogy ebből előnye lenne. Ő hisz ebben, tehát ugye írt egy könyvet is, a egyesek szerint azt nem ő írta, de ezt most nem menjünk bele, de Art of the Deal címen a 80-as évek végén ez az üzletkötés művészete, vagy az üzletművészete címmel, a ahol kifejti az álláspontját, többen ezt követi mindig, hogy nagyon, hát ez a bazári alkudozás szintje, hogy nagyon magasan kell kezdeni, és akkor többet tud elérni, mint hogyha a hagyományos tárgyalási stílust követné, hogy nem nagyon irreális dolgokat tűz ki, mert ő úgy érzi, hogy nagyon irreálisat tűz ki, akkor a másik fél elfogad egy számára kevésbé előnyös is, mert nem akarja a nagyon rosszat. Tehát nem tudom, hogy érthető a magyarázatom, mert a lényeg az, aki volt már az isztambuli bazárban, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát nagyon messziről indulnak a felek. Ő mindig ezt csinálta, és ő azt mondta, hogy ezzel ő nagyon sok üzleti sikert ért el. Most ebben ugye az az érdekes, hogy azért ő kétszer csődbe jutott az élete folyamán, tehát hogy mindig bejött ez, azért az erősen megkérdőjelezhető, hogy ez a dolog mindig sikeres volt, és én most nem látom, hogy sikeres lenne. Ő ott tudott sikeres lenni, de egy sok tárgyalópartnerrel, Európai Unióval, Japánnal, Dél-Koreával, ahol a tárgyalópartnerek kiszolgáltatottak, gyengébbek voltak. De nem azért volt sikeres, mert nagyon jól tárgyalt, hanem azért volt sikeres, mert a felek a között választottak, hogy vagy még sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek, vagy elfogadják azt a nem túl előnyös megállapodást. A minden olyan ország, például Kínával szemben, ahol a másik félnek is erős lapjai voltak, ott ez egyáltalán nem sikerült, és ő folyamatosan ő hátrál meg.
A legkiszolgáltatottabb ebben a képletben jelenleg azért Ukrajna. Zelenszky több ízben jelezte, egyrészt ugye volt tárgyalás DG Vance európai illetékesek és Zelenszky embere között nemrég a héten, és úgy értesültünk, hogy lesz egy videokonferencia közvetlenül az alaszkai csúcs előtt, ahol Trump is részt venne. Lehet-e még érvelni, és az utolsó 100 méteren Zelenszkynek úgy pozícionálni magát és az egész helyzetet, hogy hát nem megfordítani azt, amivel Trump ugye elindul Anchorage-re, hanem hogy mégiscsak elgondolkodtatni, árnyalni, valamilyen szinten kármentést végezni.
Hát ez a cél, ugye nem csak vele Zelenszkyjel tárgyalni, hanem az európai vezetőkkel is, sőt már tudta NATO főtitkárral is, ez egy kör videokonferencia lenne holnap, ez a terv minden esetre, csütörtököt, tehát egy nappal a találkozó előtt. Hát az a remény, hogy sikerül. Hát én nem tudom megjósolni, hogy sikerülete. Én őszintén szóval nem vagyok optimista. Hát úgy láttam, hogy Trump teljesen a saját feje után megy, és nem nagyon ad arra, hogy mit mond az Zelenszky, de arra sem nagyon, hogy mit mondanak az európai partnerek. Ez nem igazán foglalkoztatja.
Köszönöm Szent Iványi István diplomáciában járatos politikusnak, külpolitikai szakértőnek, hogy listáztuk mindazt, ami péntekre várható, bár még csütörtökön, nem azt mondom, hogy csütörtököt mond a szakma, de még lehetnek változások. Mindenképpen teljesebb képet kaptunk mindarról, ami az orosz-amerikai vagy amerikai-orosz csúcson várható. Visszatérünk még a témára, és fogjuk majd az ön szakértelmét, tapasztalatát igénybe venni itt a tetőteraszon, hiszen ez, amint említettük, ez egy folyamat, lesznek új etapok, új részletek és új fordulatok is akár ebben a folyamatban. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szívesen állok rendelkezésre máskor is. Köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.